Táskarádió podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Hanna, Pápa Ivett, Töreki Almira és Olerényi Tamás. Mai vendégünk pedig Lencsés Rita, akit azt hiszem, hogy sokaknak nem is kell bemutatnunk, hiszen hogyha a gyógynövény szó bármikor szóba kerül, akkor azonnal rád gondolnak, legalábbis itt Székesfehérváron, de gondolom akár most már egész Magyarországon. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mindig érdekelt engem az, hogy hogyan is kerültél kapcsolatba a gyógynövényekkel. Mesélnél erről?
Igen, természetesen. Bevallom őszintén, hogy nehéz elkezdeni az egész történetet, mert eleve onnan indult, hogy egy nagy természetjáró és nagyon természetkedvelő családból származom, tehát már eleve a szüleim ezt így belém táplálták, és ez valóban fiatalabb koromban, tehát már így gimi fölött, tehát egyetemista koromban tényleg rengeteget voltam a természetben, különböző túrákon vettem részt, és valahol így a természetjárás mellett ugye kinyílt ez a világ, hogy a növények felé, hogy ez micsoda, az micsoda. És ugye én igyekeztem mindig is egy kicsit a természetesebb megoldások után nézni, tehát ismertem azért már gimiskoromban is az alternatív gyógymódokat, tehát a természetgyógyászatot, és hát már azért fogyasztója is voltam, úgymond ezeknek a gyógynövényeknek.
De ez otthon is így volt egyébként a családban?
Hát képzeld el, hogy én egy viszonylag egy gyógyszerész családból származom, úgyhogy valószínű, hogy ezért ez innen is származik, hogy anyukám ugye gyógyszerész volt, és azért a gyógyszerek mellett mindig kerestük az alternatívákat. Tehát amikor én gyerek voltam, és mondjuk volt egy megfázásos tünet, akkor nem biztos rögtön antibiotikummal kezdtünk, hanem igyekeztünk mondjuk megnézni, hogy milyen táplálékkiegészítő vitamin, mivel lehetne, homeopátia szereknek volt például egy ilyen nagy reneszánsz abban az időben, aztán nővérem is gyógyszerész lett, bevallom, még gyerekként az volt az álmom, hogy majd én is, de én egy kicsit másfele mentem, én egyébként közgazdászként végeztem még Pécset. Viszont ez a túrakedvelés és a természetjárás miatt ugye ebbe az irányba nagyon-nagyon szerettem volna belásni magamat, és 2015-re végeztem el végül is mindent, tehát elkezdtem ugye először a természetgyógyász alapmodult, egészségügyi alapmodult, és akkor azon belül a fitoterápiát. És amikor ezt befejeztem, pont nagyon szerencsém volt, mert pont akkor Székesfehérváron a Fekete Sas Patika Múzeumban volt egy ilyen füves könyv kiállítás, és mivel hát ebben hát érdekelt voltam, megjelentem, és ott ismerkedtem meg a rendezvényszervező hölgyel, akivel megálmodtuk 2015 nyarán, hogy igenis meghirdetjük ezt a Herbert programok néven ismert gyógynövény ismertetés gyűjtő túrasorozatot, és talán így ismertek évről évre egyre többen, hogy itt Fehérvár környékén, Fehér megyében ugye kiviszem az érdeklődőket, és ott tényleg korosztálytól függetlenül, tehát jönnek gyerekesek, ugye kisgyerekkel is, de jönnek fiatalok is egyébként egyre érdeklődőbbek, de ugye jön a mondjuk az idősebb korosztály is, mert hát egy kis ismétlésnek is jól jönnek azért ezek a gyógynövények.
És hogyan kell ezeket a túrákat elképzelni? Mit csináltok rajta?
Hát általában ugye van egy gyülekező, és akkor ott én mindig kóstolóval indítok, tehát hogy mindig egy kis kertcsinálóval. Ez azt jelenti, hogy szoktam vinni magammal mondjuk egy előre elkészített teát, ami mondjuk aktuális gyógynövényből készül, vagy akár szörpöket, van amikor lekvárokat, ugye most már nyár végén, és akkor először egy ilyen általános bemutatkozó, meg egy általános úgymond információt adok át az érdeklődőknek, hogy mit is fogunk csinálni, és akkor például most Bakonykutiba voltunk, a kóstoló és egy kis bemutatkozás után elindultunk egy ilyen kis gyógynövényes túrára, az azt jelenti, hogy ahol meglátok egy aktuális gyógynövényt, ott megállok, és szépen elkezdem mesélni az érdeklődőknek, hogy akkor például ez a gyermekláncfű levele, hogy kell felismerni, hogy például a közepe annak kell, hogy csöves legyen ott a szára, vagy például, hogy a lándzsásúti fű, akkor a nagy levelű úti fű, hogy lehet őket megkülönböztetni más növényektől, és hogy lehet azokat felhasználni. Ilyenkor próbálok azért időt hagyni a résztvevőknek, hogy nem csak ugye beszívják ezt az információt, hanem tudjanak gyűjteni is. Úgyhogy igyekszünk mindig valami tiszta környezetű helyre menni, vagy legalábbis olyan helyre, ahol számítanak ránk, hogy megyünk gyűjteni. És akkor ott ugye a résztvevők, hogyha mondjuk van egy olyan növény, ami neki kell, tehát például most volt olyan résztvevőm, aki csak csalánt akart szedni, és csak csalánt szedett. Tehát, hogy végig jötte azt a 3-4 órás túrát, de ő csak azt az egy növényt, de a többit végig hallgatta.
Mi is ott voltunk egyébként Bakonykútiban a túrán, és Blankát kérdeztük arról, hogy miért szeret ide járni. Blanka 3. osztályos és a Waldorf suliba jár.
Mióta jársz ide a Herbarius túrára?
Tavaly óta.
Ma például milyen növényeket gyűjtöttél?
Ökörfarkórot, somot, meg cickafarkot, meg vasfüvet.
Látom, hogy itt van előtted egyébként egy tele zacskó sommal. Mire jó a som?
Lekvárt lehet belőle készíteni, és nagyon finom. És rengeteg C-vitamin van benne.
És mondjuk, ami a kezedben van?
Aranyvesző.
És róla mit kell tudni?
Ő is jó teának, és csak a félig kinyílt virágosokat szabad szedni.
Egyébként melyik a kedvenc növényed?
Orbánc fű.
Miért pont az?
Mert nagyon jó teának, és finom a teája. Meg szeretem az Orbánc fűt.
És mit szeretsz legjobban egyébként ezeken a túrákon?
Hol mindig ki lehetünk a szabadba, és nem csak a város poros levegőjét szagolgatjuk.
Említetted, hogy olyan helyre mentek, ahol tiszta a környezet. Tehát, hogy ugye ezt azt is érthetjük alatta, hogy azért a szennyezettség az eléggé nagy mostanában, és hogy hol érdemes ilyen gyógynövényeket szedni, ami ahol tiszta a környezet, ahol megbízható.
Igen, ez nagyon fontos. Valóban, tehát a tiszta környezetet azt úgy értem, hogy nem mezőföldek mellől, tehát ahol van valamilyen növénytermesztés, tehát ugye ahol kukoricát, búzát, napraforgót és sorolhatnám, tehát ahol előfordulhat, hogy permetszert is alkalmaznak, onnan nem szabad gyűjteni, mert nem tudhatjuk, hogy mikor, hol, hogyan kezelték ott a területet. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon forgalmas utak mellől nem illik ugyanígy gyűjteni. Úgyhogy általában tisztának nevezzük azt, amikor már egy legalább 10 méteres távolságra vagyunk mindenféle mondjuk úttól, tehát ahol tényleg nem egy poros erdei útra gondolok, hanem tényleg egy ilyen forgalmas, mondjuk egy budai út, amit ugye sokan ismerünk, tehát, hogy legalább egy biztos távolságra legyen, vagy legalábbis közte legyen egy sövény, ami egy kicsit megfogja a port, a szennyező anyagokat. Ugye most már ólommentesek azért az autók, ugye úgyhogy nem mondjuk azt, hogy ólommal szennyezettek, de azért más nehéz fémek lehetnek, vagy egy fékolaj, tehát azért mondom, hogy út mellől közvetlen nem illik gyűjteni növényt, úgyhogy így nevezzük, illetve hogy arra nagyon kell figyelni, hogy mondjuk egy fokozottan védett területről nem illik, jó? Tehát a tilos. Ezért általában olyan helyekre megyünk, hogy vagy ismerjük a tulajdonost, és ugye bejelentjük, vagy az önkormányzat tud rólunk, vagy esetleg a területnek úgymond a gazdája mondja, hogy természetesen ekkor és ekkor mehetünk oda gyűjtögetni.
Említetted Bakonykutit.
Igen.
Hova szoktatok még menni?
Uh-huh. Például, ami közel van, például a Csór, aztán szoktunk Csala, az is egy kedvelt helyünk, Pátka, Pákozd, van, hogy Nadapra, Pázmándon is voltunk, Lovasberénybe is van, hogy kétszer is kimegyünk egy évben, aztán régebben voltunk Gánton, Csákberényben. Sokszor időjárástól is függ, hogy hova érdemes, meg a növény állomány, hogy hol találunk pont aktuális növényt. Bodajk, Balinkát is nagyon szeretjük, például most somozni mentünk Balinkára. Úgyhogy nagyon meghatározó az, hogy milyen növényzettel szeretnénk találkozni, mit szeretnénk gyűjteni, és akkor ez behatárolja azt is, hogy hova tudunk menni.
És hogyha már összegyűjtöttük a gyógynövényeket, hazavisszük őket,
igen,
de utána gondolom fontos azért a megtisztításuk is. Azt kell egyáltalán, vagy hogyan szabad, hogyan nem szabad?
Uh-huh. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Itt el szoktam mondani, hogy mivel igyekszünk tiszta környezetben gyűjteni, maximum ugye por kerülhet maximum a növényekre, viszont ha virágos hajtásokat szedünk, tehát például ami tudunk akár egy bodza, tehát tavasz időszakban, vagy akár nyáron zsája, menta, cickafar, tehát az ilyen virágos, ami esetleg mondjuk virágporral is rendelkezik, vagy magas illóolajtartalommal, azokat nem szabad lemosni, hanem megszedjük szépen a kis kívánt növényeket, ilyen kis papírzacskóba, ne is izzadjanak bele, tehát fontos, hogy ne nejlomba gyűjtsük, és akkor otthon szétterítve, vagy fellógatva leszárítjuk mondjuk teának, vagy akár használhatunk asszalógépet, én például azt szoktam javasolni, mert az a leggyorsabban tudjuk feldolgozni, és tényleg megfelelő minőségre tudjuk szárítani a növényeket. Mosni nem illik pont emiatt, tehát az illóolajokat is le tudjuk mosni valamennyi százalékban, vagy a virágport, például egy bodzánál ez nagyon-nagyon fontos. fontos, mert a bodza virág pora tartalmaz olyan izzasztó hatóanyagot, ami tényleg jó ilyen megfázásos tünetek kezelésénél, de nem kell félni, mert ha tényleg van rajta kis bogárka, vagy kórokozó porszem, ugye mivel ha szárítjuk, utána azt tának akarjuk elkészíteni, és a legtöbb tehát ugye vagy egy forrázattal készítünk, vagy egy főzéssel, tehát igazából csirátlanítjuk majd a növényeket, tehát nem okoz majd ez később gondot számunkra. Ha viszont mondjuk szörpöt akarunk készíteni, ott meg úgy szoktam, hogy azt is forrázva, tehát a frissen szedett mondjuk csalánhajtást, mentát, vagy bármelyik növényt választjuk, tehát egy ilyen cukros vízzel leforrázom, és akkor is már csirátlanítom.
És ebből hoztál nekünk kóstolót, úgyhogy ezeket el is készítettük, de még nem kóstoltuk meg, de szerintem itt a pillanat. Szétosztjátok akkor a poharakat, és akkor megkóstoljuk. Ez az első, ez micsoda akkor?
Ez csalánszörp, ez úgy készül, hogy vagy ugye tavasszal a nagyon friss hajtásokat érdemes begyűjteni, vagy most például ősszel, ugye vannak új hajtások, tehát ugye sok helyen kaszálnak, vagy már eleve gyűjtöttek csalánt, és akkor hoz ilyen nagyon szép kis friss hajtásokat, azokat kesztyűbe, vagy valahogy, hát hogy ne összecsipkedjen minket, ugye ezt egy mondjuk egy csokrot szedünk, és akkor beletesszük egy szománcos edénybe, egy másik edénybe meg felforralunk vizet cukorra, azzal leforrázzuk, letakarjuk, és igazából amikor kihűl, akkor szoktam citromot, citromsavat tenni hozzá, ízlés szerint, és akkor másnap már szűrhető.
És akkor megkóstolhatjuk
igen,
most.
Jó. Igen.
Nagyon jó íze van egyébként.
Én még sose ittam ilyet.
Nem gondoltad ma reggel, hogy csalán fogsz inni.
Nem, tényleg nem.
És nagyon finom egyébként.
Igen, mert ugye maga a cukros szirup az ugye hát a cukor az már eleve ugye azt mondom, hogy élvezeti terméké alakítja a csalánt. A csalánnak megvan az a jó jótékony hatása, ugye tisztító hatása, immunerősítő hatása is van, és az, hogy olyan tea íze van, tehát mint egy ájztát innánk.
Igen, igen, és nagyon frissítő, szóval szerintem ez egy nyári napon is teljesen így megállja a helyét, és tényleg, amit mondtál, hogy immunerősítő, oké, hogy például nyár van, de szerintem nagyon sokszor az emberek ilyenkor is lebetegednek.
Így van, így van. És a csalánnál annyit kell tudni, hogy mint gyógynövény, tehát hogyha teának is akarjuk, vagy szörtnek elkészíteni, tehát tényleg érvényesül egy kis vízhajtó hatás, tisztító hatás, de az ásanyag tartalma, klorofil tartalma miatt egy nagyon jó immunerősítő, tehát ásanyagot tud pótolni, viszont nem szabad napi szinten. Tehát, hogyha mondjuk elkészítünk mondjuk a családnak egy ilyen csalánszörp, akkor azt mondjuk egy-két üveggel el kell fogyasztani, az olyan két hét alatt el is fog fogyni, és akkor utána egy-két hét szünetet kell tartani. Ez a teára is igaz.
Uh-huh. És például akkor a szeptember időszakra ezt ajánlod is suli kezdésnél. Oké, visszamegyünk az a régi új emberekhez, de hogy megelőzzük a bajt.
Igen, ezt lehet, a csalánt mindenképpen szoktam javasolni. Azért is, mert képzeld, hogy a legtöbbször azért betegszünk meg, mert nem biztos, hogy a vitamin hiánya a probléma, hanem az, hogy az emésztőrendszerünk is egy kicsit rosszul működik, tehát ez a kicsit tisztítani a szervezetet mindig megéri, mert hogyha egy kicsit figyelünk oda erre is, akkor jobban felszívódnak egyébként a vitaminok, ásanyagok.
Említetted ugye, hogy nem csak szörpöt, hanem teát is lehet belőle készíteni, és ezt hogy lehet elkészíteni pontosan?
Hát ott már ugye a szárított csalánt szoktam leforrázni forró vízzel. Ugye ott arra szoktunk figyelni, hogyha mondjuk egy adagot készítünk, egy ilyen 2-3 deci vizet felforralunk, akár ilyen vízforralóba, vagy akár edényénbe, és akkor arra figyeljünk, hogy magát a csalánt vagy a bögrébe helyezzük, vagy mondjuk egy kancsóba, ami üveg, porcelán, tehát valamilyen nem fém eszköz, tehát fontos, hogy nem fém edénybe tároljuk ezeket a növényeket, és akkor abban leforrázni a csalánt, le lehet takarni, és igazából egy 15 perc ázás után egyébként már szűrve fogyasztható. Onnantól kezdve még eldönthetjük, hogy teszünk hozzá egy kis citromot, vagy mézet, tehát hogyha mondjuk valakinek ez tehát túl csalánízű, tehát ugye az illata is ugye visszajön az orrunkba, tehát hogyha nagyon csalánízű a tea főleg, akkor ezt nyugodtan lehet ízesíteni.
És ezeket esetleg megtalálhatjuk valahol összegyűjtve, hogy melyik gyógynövény mire való? Vagy erre...
Igen, igen, hát ugye akik szeretnek foglalkozni a gyógynövényekkel, mindenképpen én az irodalmat, valamint írott irodalmat szoktam javasolni, tehát például a könyvet. Bevallom őszintén, én is, amióta elkezdődött a herbárius túrák, akkor hát rábeszéltek engem, hogy írjak egy kis kiadványt az aktuális növényekről, hogy miket lehet itt Fejér megyében gyűjteni egyáltalán, hogy lehet azokat feldolgozni, úgyhogy így született meg az első könyve a gyógynövények nyomában címmel. Ez 50 olyan vadon termő gyógynövényről szól, amiben tényleg tudunk találkozni. Tehát lépte nyomon, csak lehet, hogy nem ismertük föl eddig. Ehhez még videókat is készítettem, egy ilyen QR kód alatt van elrejtve, és hogyha megnyitja az olvasó, akkor egy ilyen YouTube-os videót fog földobni, és ott bemutatom, hogy hogy ismerjük föl ezeket a növényeket, és akkor vannak benne receptúrák, hogy ebből teát, hogy kell készíteni, mivel társítható, milyen szörpöt lehet, vagy szirupot, vagy esetleg másfajta felhasználási lehetőség is van, például ilyenre gondolok, hogy olajat lehet belőle, vagy tinktúrát, vagy kenőcsöt készíteni. Úgyhogy ilyen kis kisokost érdemes beszerezni, mert érdemes tehát megtanulni ezeket a növényeket. Persze az internet is nagyon jó, tehát azért, hogyha beütjük, hogy csalán, felhasználási lehetőség, biztos, hogy ki fog dobni rengeteg oldalt, rengeteg információt, úgyhogy, de valamilyen úton érdemes elindulni.
Azt mondtad, az első könyved ezek alapján van több is?
Igen, van kettő, mert hogy utána volt egy kis hiányérzetem, hogy ugye a gyógynövények azért nem csak azok, amik így vadon teremnek, hanem vannak olyan növények is, amiket mi úgymond ültetünk, tehát ezek a termesztett gyógynövények, úgyhogy a második könyvem az pedig a kertünk patikája, amiben ugyanígy 50 növény, tehát teljesen ugyanaz a tartalma szinte oldalszámra is, mennyiségben is, tehát a gyógynövények direkt úgy próbáltam, hogy meglegyen ez az egyensúly, hogy 50 olyan fűszer és gyógynövényt válogattam be, amiket tényleg otthon a kertben, de ha nincs kertünk, akkor legalább egy erkélyen, egy balkonládába, cserébe, vagy akár bent, mint egy ilyen kis konyha fűszerkert, hogy mit lehet, például a bazsalikom, petrezselyem, kakukkfű, tehát ezeket mind otthon bent is tudunk azért ültetni, és akkor hogy tudjuk azokat felhasználni.
Igazából szerintem nagyon sok diák mondjuk nem fog elmenni a természetbe növényt gyűjteni, bárcsak többen mennének. Hogyha be akarják szerezni, vagy be akarjuk szerezni ezeket a növényeket, akkor például szárítva is valahol megtaláljuk őket?
Igen, természetesen. Ugye vannak ezek a herbáriák, egyre több helyen, ugye Fehérváron is több herbária van, ahol ugye ezeket a szárítmányokat megkaphatjuk, tehát hogyha teaként szeretnénk fogyasztani, vagy vannak olyan gyógynövények, amikből inkább kivonatokat készítenek, például most barátcserjér jut eszembe, hogy inkább abba kapszulázzák, vagy vannak olyanok, például a mária töv is, hogy azt nem teaként fogyasztjuk, hanem azt inkább olaj, tehát amit kipréselnek belőle a mária tövisolaj. Tehát, hogy lehet, hogy szárítmányként, tehát ilyen szálas teaként is találkozunk velük, vagy valamilyen készítményben, tablettákban, olajokban, tinktúrák, például az ehinácia csepp lehet, hogy az ismerős számotokra, mint immunerősítő, ugye az például érdemes fogyasztani ilyen időszakban.
A másik szörp, amit hoztál nekünk, az egy menta szörp,
igen,
ugye? Itt a könyvedből puskázok, a test és lélek élénkítője.
Igen.
Egyébként tényleg olyan íze van.
Igen.
Mire jó még a menta?
Így van, hát ugye többféle menta van, mert ugye menta félék, amit most látsz, az valóban a vadon termő lómenta, a menta longifólia igazából. Én ebből csinálok legtöbbnyire szörpöt. Ennek egy picit kevesebb a hatóanyag tartalma, mint amit mondjuk kertben tudunk termeszteni a borsmentát. Lehet, hogy azt többen ismerik, meg könnyebben beszerezhető, meg a fodormenta.
Koktélokból mindenképpen.
Igen, ilyen limonádékban és mindenféleképpen, igen, akár alkoholos ilyen koktélokban. Nagyon hűsítő, ugye, hát ismerjük a mentolnak, tehát, hogy főleg nyáron szeretjük hidegen fogyasztani. Ennek tényleg valóban van egy hűsítő hatása, viszont lelket melegítő hatása is van, hogyha melegen fogyasztjuk mondjuk télen, akkor szellemi frissességet is okoz, de egyben egy ilyen görcsoldó, idegnyugtató hatása is érvényesül. Maga a menta az illóolajtartalma miatt a légutakra is nagyon hatékony, tehát ugye szoktunk például akár párologtatni ugye a mentol illóolaját, illetve ugye nagyon jó az emésztésre, tehát hogy amikor túlesszük magunkat, és hogyha nem tudunk mit kezdeni magunkkal, akkor azért egy menta teát érdemes, vagy akár limonádébe, és a menta nagyon sokat segít abba, hogy ez a teltségérzet, ez a hányinger, ez a rosszul lét, ezt gyorsan lehet vele kezelni.
Igen, mondjuk az arab kultúrában, ott általában az étkezés után nagyon gyakran mentát rágnak.
Igen. Igen.
Ez nálunk annyira még nem volt elterjedőben, de most már egyre többen isszák a menta teát is.
Így van.
Nagyon sokan küzdünk szerintem a mi korunkban olyanokkal, hogy pattanások, mint eszerek, és hogy valamilyen gyógynövény esetleg van-e ezekre, bármi, amivel segítünk magunkon valahogyan?
Igen, hát fiataloknál jellemző. Viszont ez két oldalú, tehát azt vettem észre, hogyha bármilyen bőrprobléma is jelentkezik egy fiatalnál, ugye ez a serdülőkornak eleve egy ilyen hormonális változásnak a tünete, viszont két oldalról kell támogatni. Az egyik, hogy belsőleg kell egy kicsit tisztítani a szervezetet. Tehát már jelez a szervezet, hogy sok-sok-sok már nem bírom, és dobja ki a szervezet a bőrön keresztül, úgymond idézőesen a méreganyagokat. Tehát nekik például egy nagyon jó kis tisztító teakeveréket szoktam javasolni, hogy kezdjék el. Az be lehet mindennapokba illeszteni, ebbe van csalán, gyermekláncfű, esetleg egy kis diólevél, menta, aranyvesző. Hát ki kell kérdezni igazából azért a fiatal korút is, hogy milyen problémái vannak, de általában ilyen általános tisztító teakeveréket szoktam javasolni, és külsőleg lemosókat javaslok, tehát ami egy kicsit a gyulladást leviszi, akár egy apró bojtorján, diólevél, akár orbáncfű, tehát hogy figyelni kell arra, hogy megnézzük, hogy mennyire problémás ez a bőrfelület. Ha meg például egy kicsit ilyen ekcémás, tehát ez a vegyes, akkor még lehet esetleg valamilyen krémbe akár gondolkodni, hogy lehetne belecsempészni gyógynövényt, aminek is nyugtató hatása van, például a körönvirág fantasztikus bőrnyugtató hatású, regeneráló hatású, úgyhogy például azt szoktam javasolni, hogy valamilyen formában azt lehetne. Igen, ezek jutnak most így eszembe.
Hogyha valakinek alvás zavara van, vagy esetleg alvási problémái, arra mit tudnál ajánlani?
Hát fiatal korban ugye erre is figyelni kell. Bevallom őszintén, hogy így kapásból, csuklóból mondanék egy növény, de ugye ez meg kell tudni azt is, hogy milyen korosztályú fiatalról van szó, mert egyébként egy nagyon jó alvássegítő gyógynövényünk az a komló toboz virága. Ezt mondjuk inkább a felnőttek szokták fogyasztani, de én most ugye sokan a komlóról ugye a sör jut eszükbe, de hát igen, a sörnek igazából az ízesítésére használják főleg a komlót. A komló egy keserű ízű növény, viszont van egy nagyon jó ilyen nyugtató, tehát ő tényleg nyugtató hatású, tehát ez egy elalvás előtti teának lehetne fogyasztani. Fiataloknak is meg lehet próbálni. Én mondjuk a lányoknak javaslom, mert van egy kis hormonszabályzó, egy ösztrogén szabályzó hatás, úgyhogy inkább, ha fiatal lányokról van szó, akkor nekik merném, a fiúknak még elgondolkodnék, de viszont van például ilyen, hogy macska gyökér. Én például, amikor nem gimnazista koromban, de inkább egyetemista koromban egy kicsit úgy túl aggódtam, túl izgultam azért a vizsgai időszakot, úgyhogy én már gyerekkorban megismerkedtem a macska gyökérrel, úgyhogy anyukám adott ilyen vizsgai időszakban. Azt általában ilyen kúraszerűen kell fogyasztani, reggel este, mert azt lehet reggel is, mert szellemi frissességet hoz, viszont este segít az elalvásban. Ugye a macska gyökeret más néven valeriánának ismerjük, és így viszont találkozni a herbáriákba is. Úgyhogy ez attól függ, mert én úgy tudom, hogy azért fiataloknak is már akár tablettába is szokták, tehát ilyen kis gyógynövényes kivonatként ajánlani. Abban szoktak esetleg egy kis citromfüvet is keverni, ugye, tehát, hogy ennek van még egy nagyon jó hatása, úgyhogy ezek jutnak így elalvásra, ezek vannak.
És ha már így a hormonszabályozásról is mondtál nekünk pár szót, így a lány problémákra, mert szerintem sokan küzdünk így ezekkel, igen, hogy így akár iskolába se tudunk miatta jönni, vagy elkezdünk miatta szorongani, vagy bármi rosszul érezzük, rossz a közérzetünk miatta. Valami, ami erre tud esetleg segítséget nyújtani?
Igen, van. Kifejezetten van egy-két gyógynövény, ami erre nagyon jó lenne, úgyhogy erre mindig szoktam felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy van egy növényünk, például a cickafarg, amit szerintem sokan úgy ismernek, hogy a nők gyógynövénye, azért, mert tényleg kimutatható olyan fitoösztrogén hatóanyag benne, ami tényleg ilyen ösztrogén-szerű hatóanyag. Tehát nagyon jól szabályozza az ösztrogén szintet, van egy nagyon jó vérzéscsillapító és görcsoldó hatása, ezért nagyon fontos, hogy ciklushoz kell rendezni. Az azt jelenti, hogy a ciklus első napjától 14 napig szabad őt fogyasztani, akár napi 2-3 bögrényi mennyiségben, viszont 2 hét után abba kell hagyni, mert utána már a progeszteron szintnek kellene termelődni, és hogy nehogy befolyásolja negatív értelemben, úgyhogy 2 hétig lehet a cickafartát, ez egy keserű növény, tehát emésztés serkentésre is szokták.
Erre készüljünk fel. Erre
mindenképp, tehát itt ízesíteni kell, tehát én javaslom. Ha viszont itt van komolyabb erős vérzés tünet vagy görcs, akkor azért ezt lehet társítani növényekkel. Egy pásztortáska, az egy vérzéscsillapító, vagy akár például a gólya, orrfű, félék is nagyon jó vérzéscsillapítók, vagy például lehet kamillát, citromfüvet hozzátenni, tényleg a fájdalomcsillapítás, menta megint csak egy kicsit segíti ezt a lehetőséget, és akkor a 3.-4. hétben viszont váltani kell, ott van egy olyan növényünk, hogy palástfű, és a palástfű viszont a progeszteron termelésben tud segíteni, és ezáltal, hogy a 3.-4. hétben fogyasztják a hölgyek, így meg lesz ez a 4 hetes ciklus, és akkor kezdjük előről. Tehát, hogy
akkor
ez egy kvázi
be
jó.
is tudja így állítani?
Igen.
Ez abban is tud segíteni? Igen. Mert szerintem, aki akár elkezdte ezt a folyamatot, vagy akinek még ez nem állt be, akkor ezt így ajánlod nekik?
Igen, mindenképpen. Ugye szokott lenni, ez egy tényleg megér egy akár egy külön témát is, mert ugye van, amikor anyukák panaszkodnak így fiatal lányokról, hogy nem jön meg, vagy probléma
Persze.
van. Hát vannak azért erre is lehetőségek, hogy mivel lehet elindítani. Úgyhogy van rengeteg. Szerencsére a gyógynövény világban azért tehát több színesít a paletta, tehát hogy valakinek például liget szép olajat is szoktak javasolni. De majd később például a barátcserét, fiatal akkorban inkább ezt a cickafar palástüvet, ezt a kombinációt szoktam alapnak adni.
Hogyha valaki mondjuk leül, és nem nagyon tud koncentrálni a tanulásra, erre is van valami ilyen gyógymód?
Hát, bevallom őszintén, nekem a macska gyökér, tehát én anno ehhez szoktam hozzá, mondom, ez a vizsgai időszakban nekem ez a macska gyökér volt egy ilyen mankó, hogy amikor elindult, akkor tényleg rendszeresen, tehát reggel akkor azzal kezdtem, azzal a teával, tényleg segíti a szellemi frissességet. Jó? Csak annyi, hogy nem szabad minden nap, tehát mondjuk egy gimnazistának már nehezebben javasolnám, neki akkor kúraszerűen, hogy egy nehezebb időszakban 2-3 hétig igya, reggel, délben, este mondjuk, viszont kell egy legalább 2 hetes szünetet hagyni, mert magas az illóolaj tartalma, tehát egy idő után már nem fog tudni érvényesülni ez a jótékony hatása, felhalmozódik a szervezetben. Úgyhogy ezt tud segíteni. Egyébként sokszor mondják, hogy maga a mentális frissességet maga a menta is tudna hozni, de akkor hidegen kéne fogyasztani, nem melegen. A meleg az nyugtat, az inkább pont egy kellemes, nyugtató érzést fog kiváltani.
Ha már említetted a mentát, ugye nagyon sok olyan üdítő van, amit bemegyünk a boltba, megveszünk, és fel van tüntetve, hogy ez mentát tartalmaz, de jól sejtem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a gyár tulajdonosok elmentek mentát gyűjteni, hanem inkább ez egy ízesítés, mint sem, hogy benne van a hatóanyag, ugye?
Valószínű, hogy vagy illóolajjal ízesítik, valóban, vagy hát igen, attól függ, hogy milyen alapanyagot vesznek, de általában az olajokat már azt szokták inkább, tehát az aromásító szereket. De egyébként jobb lenne, ha mi magunk készítenénk mondjuk egy mentás szörpöt vagy limonádét, tehát jó lenne, ha friss mentát használnánk, igen.
Mondtad ugye ezt a...
A macska gyökér az viszont ideg,
az,
igen.
Igen, az akkor így szorongásra, akár a mindennapokra, hogy ilyen macska kerékben vagyunk, és akkor ezt is oldja meg a hangulatingadozásokat is esetleg?
Igen, tehát a macska gyökér egyébként egy nagyon jó, tehát ilyen idegi problémákra igen, de egyébként a citromfű, illetve még az jutott eszembe, hogy van ilyen, hogy Orbánc fű, ami egyébként úgy ismert, hogy tényleg egy nagyon jó hangulat javító hatású növény, viszont ott figyelni kell, hogy nem-e szed mondjuk az illető mondjuk valamilyen hormon készítményt, itt lehet egy fogamzásgátlószer, vagy hogyha kap már mondjuk egy nőgyógyásztól valamilyen hormon készítményt, ott már nem szabad, mert föl fogja erősíteni, és az Orbánc is olyan, hogy nem minden nap, tehát ilyen kúra szerűen érdemes alkalmazni. érezni. Egyébként ideg erősítő hatása van a vasfűnek, az így általában a vadonterem, vagy például nagyon jó lélek gyógynövénynek neveztem el, ezt még amikor én végeztem a fitoterápiát, az akkori oktatom mondta, hogy higgyem el, hogy a szurokfű az a lélek tája. Tehát, hogy én is azért egy ilyen izgulós típus voltam. Most is, csak lehet, hogy már nem látszik, mert már úgy igen.
De amúgy nem látszik.
Igen, kinövöm talán, de egyébként tényleg egy izgulós típus voltam mindig is, és akkor emlékszem, hogy nekem például mondta, hogy szurokfűvet igyak minél többször. Tehát, hogy persze ennek is megvolt a kúraszerű hatása, de mondta, hogy higgyem el, hogy az fog segíteni ebbe a szorongás leküzdésébe, hogy ne izguljon az ember. Úgyhogy például a szurokfű is egy jó választás.
Most említettünk már egy csomó problémát, de hogyha valaki személyre szabott tanácsot szeretne kérni tőled, akkor ezt megteheti, és hogyha igen, akkor hol?
Igen, természetesen, sőt, egyébként jobban örülök, hogyha egyéni megkeresésem van, mert nagyon személyre szabott egy-egy ilyen ajánlás, mert ki kell kérdezni mindig az egyént, hogy milyen hátsó tünetek vannak, tehát tényleg tudni kell az egész kórképet, és akkor, hogyha valaki szeretne tőlem tanácsot kérni, akkor nyugodtan telefonon, e-mailben, messengeren, ugye Facebookon is fönt vagyok, mint Lencsés Rita, és akkor, ha személyesen akar találkozni velem, akkor Fehérváron is tudunk találkozni, úgyhogy nyugodtan, úgyhogy én szívesen fogadom az ilyen egyéni terápiás megbeszéléseket.
A következő túra az hova megy?
Pákozdra tervezzük, ugye az 17-én. Általában két hetes turnusokba szoktunk egy-egy túrát szervezni, úgyhogy most szeptember 17 lesz a napja Pákozd. Hát Pákozdon ritkán szoktunk menni, bevallom őszintén, hogy ott inkább a bogyókat szoktuk begyűjteni, viszont idén elég kevés van. Hát csipkéből van sok, de mondjuk egy galagonya az már egy kicsit kevesebb, meg a kökényből is majdnem, hogy szinte ilyen kincsértékű, hogyha találunk egy-egy szemet, de ott főleg ugye ezek a termések lesznek Porondon, illetve hát megnézzük, hogy itt a nyár végi növényekből mit fogunk majd találni, mert azért most ez a csapadékos időszak sokat segített, hogy itt vannak közöttünk még ezek a gyógynövények.
Ha valaki menne a túrára, akkor mi a teendő?
Mindenképpen érdemes jelentkezni, fontos, hogy előre lássam, hogy körülbelül milyen létszámmal fogunk menni, úgyhogy vagy megint csak így a Facebookon keresztül, vagy e-mailen keresztül érdemes legalább egy jelentkezni küldeni számomra.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál a stúdióban, meg a sok hasznos tanácsot, és hát további jó túrázást kívánunk nektek.
Köszönöm szépen!